Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében az egyik prémium kategóriás hazai társasággal, a DH Grouppal foglalkozunk. Milyen eredmények jelentek meg a friss gyors jelentésben, és milyen ingatlan és hitelpiaci tendenciák rajzolódnak ki, akár hazánkban, akár a csoport fontosabb piacain. Műsorunk második részében pedig a hazai makrogazdasági kilátásokat tekintjük át, mennyire van nehéz helyzetben a költségvetés, milyen inflációs és kamatvárakozásokat áraz jelenleg a piac, és mi lesz a forinttal, megáll-e ez a jelentős erősödés, milyen szenáriók várhatnak ránk a következő hónapokban. Kérjük, tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Talán már megszokhatták az elmúlt időszakban a befektetők, hogy a DH Group egy negyed évet rekordszintű eredménnyel zár. Így volt ez 2026 első három hónapjában is. A tisztított core EBITDA 22%-kal 1,6 milliárd forintra emelkedett, míg a tisztított core adózott eredmény 50%-kal 900 millió forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Itt van a stúdióban Schilling Dániel, a DH Group igazgatósági tagja, gazdasági igazgatója. Szervusz!
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Menedzsment szempontból mit lehet elmondani az első negyedévről? Itt a lényegi kulcsszámokat azt igyekeztem kiemelni. Mennyire volt összetett a kép, mennyire volt ez egy könnyű vagy nehéz időszak a csoport életében?
Valóban ez egy elég erős évkezdés volt a cégcsoport részéről. Csináltunk már 1,6 milliárd fölötti negyedéves EBITDA-t, egész konkrétan a tavalyi évben a Q2, Q3, Q4 is e fölött, a szint fölött volt, de olyan még sosem volt, hogy a Q1-et tudtuk volna ilyen szinten hozni. Ugye a Q1 a cégcsoport működésében jellemzően a leggyengébb negyedév, nyilván lehetnek olyan hatások, amik ugye ettől eltérítik a teljesítményt, de egy normális piacon a Q1 szokott lenni a leggyengébb. Úgyhogy az, hogy rekordszinttel tudjuk nyitni az évet a tavalyi rekord év után, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon, nagyon jó hír és bizakodást ad okot az év hátra levő részében. Ami fontos, és talán ez is megszokható volt, hogy a növekedés, illetve a cégcsoportnak az egész teljesítménye az meghatározóan külföldről jön, tehát az EBITDA-nak is már több mint a kétharmada külföldről származott. Olaszország továbbra is erős volt, ott már van egy kicsit gyengélkedő piac, de a cégeink nagyon szépen tudtak növekedni Q1-ben is, Lengyelország pedig szárnyal, tehát Lengyelországban több mint duplázott az EBITDA, 40%-ot meghaladó volumen növekedésünk volt Q1-ben, és ugye Magyarországot se felejtsük el, ugye nyilván itt az otthonstart programnak a hatásai azok azért elég markásan befolyásolják a piacot, de összességében egy a tavalyi évhez képest hitelezésben még most is egy ilyen 80-90%-kal magasabb szinten vannak a volumenek, tehát most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy mindegyik piacunkon nagyon szépen teljesítünk, a piacok már lehet, hogy kicsit, ugye Olaszországot említettem, hogy már kicsit talán lassul, de a cégeink nagyon jól tudnak működni. És ugye itt az első fél évben akvizíciót is jelentettünk be Olaszországban, úgyhogy azt gondolom, hogy mind az organikus lába, mint pedig az akvizíciós lába a cégcsoportnak az továbbiakban is dübörög.
Fél mondattal már említettél egy akvizíciót Olaszországban, ez a Fincontatto CQS üzletágának a felvásárlása volt, viszont volt egy tranzakciótok Spanyolországban is. A CQS hogyan illeszkedik a meglévő HG Groupos operációban, illetve a spanyol akvizíció mit akar, milyen céljaitok vannak azon a piacon, és hogyan struktúráltátok azt a dílt?
A cégcsoportnak az akvizíciós stratégiája az alapvetően két lábon áll. Az egyik lábunk az az, hogy a nemzetközi jelenlétünket növeljük és új országokba lépjünk be. A másik láb pedig a meglévő piacokon a további piaci részesedés növelés, illetve a konszolidáció. A spanyol akvizíció az első lába illeszkedik. A Don Pisot vásároltuk fel, ez egy több lépcsős tranzakció, 6 év alatt jutunk el oda, hogy 100%-a lesz a cégcsoportnak. Jelenleg 34%-os tulajdonrészsel rendelkezünk, tehát a Don Pisot nem konszolidáljuk, viszont egy olyan platformot jelent számunkra, amire építve meg tudjuk kezdeni a hitelközvetítési tevékenységnek a kiépítését is. Itt már megalapítottuk a Credipass Spain-t, amiben 51%-ban vagyunk tulajdonosok, 49%-ban pedig a Don Pisos tulajdonostársak vannak benne a cégben. Itt is az a megállapodás, hogy 6 év alatt a 100%-a a cégnek miénk lesz, és így egy nulláról építkezünk, a dompizó hálózatára erősen támaszkodva a hitelezési tevékenységet építjük fel, ugye elsősorban a gázálló hitel lesz az, amire fókuszálni fogunk. És a finkontattó tranzakció, ez pedig az olaszországi piacon a konszolidációba illeszkedik. Egyrészt nagyon bevált a cégcsoportnak az olaszországi terjeszkedés. Egy nagyon jó menedzsment csapatunk van Olaszországban, és tényleg a piacot meghaladó módon növekedtünk az elmúlt 3 évben. És a finkontattó CQS üzletága, ez egy nagyon speciális tevékenység, tehát maga a termék is speciális, tehát ők kimondottan erre a CQS termékre fókuszálnak, mi is értékesítünk CQS terméket. Nálunk a portfólióban ez egy kisebb szelet, ugye ők erre fókuszálnak, és ők egy ilyen közvetlen értékesítési modellt építettek fel, amiben azt gondolom, hogy nagyon hatékonyak, 60 millió eurós volument csinálnak jelenleg egy év alatt, és ezen egy ilyen 1 millió eurós EBITDA-t. Mi azzal számolunk, hogy a cégcsoport szinergiáit kihasználva egy 1,5 millió eurós EBITDA-ra tudjuk ezt a szintet viszonylag rövid távon növelni. És itt az akvizíció az még nem zárult le, ez fontos megemlíteni, hogy aláírtuk a megállapodást, még van egy olyan technikai lépés, hogy ezt az üzletágat egy külön cégbe ki fogja rakni az eladó, és várhatóan egy pár héten belül meg tud történni az állást. Itt nagyjából azzal számolok, hogy itt a második fél évben lesz majd a hatása az eredménytermelésre, de mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó plusz eleme lesz a cégcsoport olaszországi jelenlétének.
Mielőtt rátérnénk a hazai hitel- és ingatlanpiaci tendenciákra, beszéljünk egy picit részletesebben Lengyelországról, hiszen kiemelted, hogy ott egy nagyon dinamikus növekedést tudtatok megvalósítani. Mi állt ennek a hátterében?
Igen, ugye a lengyeleknél volt egy már évek óta tartó kamatcsökkenés, tehát 2022 vége óta, ugye akkori 6,75-ös alapkamat szintről 3,75-ig jött le az alapkamat, több lépésben, ugye a komolyabb csökkenés az 25 áprilisában indult meg, tehát az elmúlt egy évben volt igazából látványosabb a kamatcsökkenés, és ennek van egy pozitív hatása, ugye elsősorban a hitelpiacra, illetve a hitelpiacon keresztül az ingatlanpiacra is. A lengyeleknél volt még 2023-ban egy OSPS hasonló támogatott program, az egy nagyobb erejű, de rövidebb időtartamú program volt, viszont ez már rég kifutott, tehát a mostani tranzakciók ezek piaci alapon mennek, és piaci alapon képes most a lengyel hitelpiac rekordszinteken működni, úgyhogy mi azt látjuk, hogy és ott van egy nagyon jó lendület, az, hogy piaci alapon működik, ez alapján nem számítunk arra, hogy ez a lendület ez rövid távon elfogy, úgyhogy itt a lengyel piaccal kapcsolatban nagyon pozitívak vagyunk.
Rátérve a magyar piacra, nyilván a teljes piacot, illetve a ti eredményességeteket is nagyban befolyásolta az otthon start program, illetve az ebből származó hitelkereslet. Itt hogy látod, hogy a következő hónapokban kitart-e az évelei lendület, illetve hogyha egy kicsit tágabban nézzük az ingatlan piaci folyamatokat, milyen tényezők lesznek a legfontosabbak, és hogyan alakulhatnak a tranzakciószámok?
A magyar ingatlanpiac, illetve hitelpiac az elmúlt mondjuk másfél évben egy elég érdekes dinamikát futott be. Kezdődött ez azzal, hogy 25 első negyed évében az állampapírokból áramlott ki egy jelentősebb befektetői állomány, és az ingatlanpiacon találta meg a helyét, és ez volt már tavaly Q1-ben egy jelentős felfutás. És ugye ezt követően jött a júliusi bejelentése az OSP-nek, ami ugye először magát az ingatlanpiacot lendítette fel, tehát már a befektetői érdeklődés, illetve ugye sokan játszottak arra, hogy még az OSP okozta áremelkedések előtt vegyenek ingatlant, tehát emiatt a július és az augusztusi hónapokban már megindult az ingatlanpiaci felfutás, ami kitartott a harmadik negyed év végéig, és ezt követően a vásárlói kereslet az, ugye az ingatlan árak emelkedése miatt egy picit alább hagyott, és a hitelpiaci tranzakciók azok egy kicsi fáziskéséssel jöttek be. Tehát aki az OSP-vel vett lakást, ugye ez jellemzően úgy működik, hogy először aláírja az ember az adásvételi szerződést, és akkor ugye ezt követően indul el a hitelfolyósítási folyamat, tehát akár egy hónap eltérés lehet a lakásvásárlás és a hitelfolyósítás időpontja között. És igazán a 25-ös évnek az utolsó negyedéve volt az, ahol hitelpiacon is megjelent a hatása a hitelfolyósításban az OSP-nek, ez nagyjából duplázta a volumeneket. És ezen a dupla szinten mentek a volumenek még 26 első negyedévében is, és talán most van az a pont, amikor kérdés, hogy merre megy tovább a volumen, az ingatlan tranzakciók számában már 26 első két hónapjában látszott egy visszaesés. Nehéz jól hasonlítani, mert tavalyi Q1 az elég erős volt az állampapír lejáratok miatt, tehát volt egy felfűtött bázisidőszak, de azért azt látszott, hogy most már van egy csökkenés, tehát itt januárban 7600 tranzakció valósult meg, idén tavaly 9300. Ez a lassulás jellemző volt februárra is, és aztán márciusban volt egy kiugró teljesítmény, ott közel a tavalyi szinttel azonos 11600-as tranzakció szám volt a magyar piacon. Ezt követően áprilisban egy újabb csökkenést láttunk, tehát 9800-as szintre csökkent vissza a tranzakciószám. Budapesten az elmúlt egy évben nagyjából egy ilyen 10-15%-os áremelkedés volt, vidéken jelentősebb volt az OSP hatása, ugye ott több ingatlan volt, ami beleesett a feltételekbe, vidéki árakban 30%-os emelkedés volt egy év alatt. Azt gondolom, hogy egy ilyen áremelkedés után az normális, hogy a piac egy kicsit lelassul, és kérdés, hogy a kamatszintek merre mennek tovább, meddig marad az OSP a magyar piacon, és azt gondolom, hogy elég sok kérdőjel van.
Az országgyűlési választásoknak az eredményétől mit vártok? Esetleg a Tisza pártnak a választásokat megelőzően bemutatott programja tartalmaz-e olyan elemeket, ami kedvező lehet, vagy kockázatokat jelenthet a DH Group stratégiája szempontjából?
Magyarországon a lakhatás, illetve a családok támogatása, hogy ez egy politikai téma volt, és azok a programok, amik jelenleg is hatályban vannak, azok jelentősen befolyásolták a piacnak a működését, és nyilván aki beleesett a programba, az ezzel még lehet, hogy jól járt, aki nem esett bele, ő biztos, hogy nem járt jól azzal, hogy ilyen programok elérhetőek voltak. Vannak kérdőjelek, tehát az nem egyértelmű, hogy ezek a programok milyen formában, hogyan, mennyi ideig lesznek a piacon megtalálhatóak. Ami szerintem a Tisza kormány programjában nagyon jelentős hatással lehet a piacra, az az eurónak a bevezetése. Itt azt láttuk, ugye Bulgária ugye most január 1-jel vezette be az eurót, de bolgár és akár horvát példákat is, hogyha megnézünk, az euró bevezetési időpontjának a közeledése az már 3-4 évvel a bevezetési időpont előtt jelentősen elkezdte lehozni a kamatszinteket, és ugye ezen keresztül volt nagyjából egy 15-20%-os éves hitelvolumen növekedés, és az ingatlan piacon is egy nagyobb külföldi befektetői érdeklődés, aminek volt hatása az árak emelkedésében csapódott le. Most az kérdés, hogy Magyarország jelenlegi helyzetében, az ingatlan árak jelenlegi szintjén ezek a hatások hogyan fognak nálunk jelentkezni, de azt azért valószínűsítem, hogy a kamatszintek azok csökkenni fognak, hogyha közeledünk az euró bevezetéshez. Az ingatlan árak szintjére nem merek vállalást tenni, de a külföldi érdeklődés az lehet, hogy felerősödik. Ugye most a jelenlegi árfolyam szintek mellett most a külföldi befektetőknek hirtelen megdrágultak a magyar ingatlanok, tehát ez lehet, hogy majd változik. Viszont ami még egy érdekesség, amit látunk az alapján, hogy a dh.hu-t honnan látogatják az érdeklődők, hogy most Svájcból és az Egyesült Királyságból jelentősen megugrott az érdeklődők száma. Svájcban, ha jól emlékszem, 69%-kal ugrott meg a választások előtti 3 hónaphoz képest a mostani látogatószám. Nyilván hazakörzésben gondolkodó magyarok vagy svájci befektetők nem fogják felforgatni az ingatlan piacot, de az mindenképp érdekes, hogy van egy ilyen érdeklődés változás.
Hogyha a részvényárfolyamot nézzük, akkor azt lehet látni, hogy elég hektikusan alakult az elmúlt időszakban, de jelenleg is tulajdonképpen a tavaly ősz környéki szinteken tartózkodik nagyságrendileg 1250-1300 forint között. A menedzsment megítélése szerint mennyire tükrözi a fundamentumokat az elmúlt időszakban bemutatott növekedést a jelenlegi részvényárfolyam, illetve milyen tartalékok lehetnek ebben, milyen befektetési sztorit kínálhat jelenleg a DH Group?
Én azt gondolom, hogy a menedzsment sosem elégedett a részvényárfolyammal, de talán hitelesebb, hogyha a DH Groupot követő két elemzőnek a célárát nézzük. A Woodnak a célára 1500 forint, a Concord célára 1640 forint jelenleg. Tehát a cégcsoportot régóta követő és részleteiben ismerő elemzők is látnak fantáziát ezeken az árakon a cégcsoportban, úgyhogy már csak ezekre az árazásokra, célárakra gondolva is, ez talán megerősíti a menedzsmentnek az elképzelését, hogy ezek a jelenlegi árszint az nem teljesen tükrözi a fair értéket. Nekünk eddig is ez volt a megközelítésünk, hogy Mi építjük a céget, igyekszünk transzparensen kommunikálni, tartjuk magunkat azokhoz a lefektetett elvekhez, osztalékpolitikához, amit az IPO óta tartunk, és azt gondoljuk, hogy ennek idővel, tektekordépítéssel meg lesz a gyümölcse. De azt gondolom, hogy aki ilyen részvénybe fektetett az elmúlt években, nagyon rosszul nem járt, és menedzsment részéről tényleg azt tudom mondani, hogy építjük a sztorit tovább.
A vállalatnak 8 milliárdos készpénzállomány mellett 12 milliárd körüli kötelezettségállománya van, amiből egy 0,7-szeres EBITDA arányos eladósodottság jön ki. Hogy látjátok, hogy ez a tőke szerkezet mennyire optimális, mennyire támogatja az akvizíciós stratégiátok megvalósulását, illetve terveztek-e bármilyen változást a tőke szerkezetben?
Igen, azt gondolom, hogy a jelenlegi tőke szerkezetünk az rengeteg lehetőséget nyit meg előttünk. Ez a 12 milliárdos eladósodottság jellemzően NKP kötvényekből adódik. Szeptemberben az egyik kötvényünket elkezdjük törleszteni. Én azt gondolom, hogy ilyen eladósodottsági szintek mellett ez az elmúlt 12 havi tisztított kódebitára levetítve jön ki, és ezt egy hármas szintig kényelmesen el lehet még inni. Tehát én azt gondolom, hogy akár akvizíció finanszírozásra van a cégcsoportnak lehetősége arra, hogy ezt hitel vagy kötvény oldalon finanszírozza majd. Nyilván ez mindig egy aktuális piaci helyzet alapján egy döntés, hogy mi éri meg jobban hitelből finanszírozni, vagy kötvényből finanszírozni, illetve akár tőkebevonással. Tehát valóban van terünk arra, hogy kötvényből finanszírozzunk, az egy középtávú célja a menedzsmentnek, hogy növeljük a közkészhányadot, ugye ez a tőzsdei sztori likviditás szempontjából nagyon fontos, tehát viszonylag sok szempont szerint próbálunk optimalizálni mindig, amikor mondjuk egy nagyobb akvizícióhoz finanszírozásra van szükség.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad velünk ezeket az információkat. Schilling Dániel, a DH Group gazdasági igazgatója, igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Ez még mindig a prémium kategória.